Ti fiatalon találtatok egymásra, egy fiatal ember, aki komoly tervekkel lép a jövőbe, és néz előre, tehát gyermekeket is szeretne a mai világban. Hogyan tervezi a pályáját? Hogyan gondolkodtál erről?
Én hivatásomat tekintő villamosmérnök vagyok. Egészen kisgyermekkorom óta érdekeltek a műszaki dolgok, úgyhogy elég hamar eldőlt így, hogy ebbe az irányba szeretnék tovább tanulni. Aztán diploma szerzésem előtti időszakban ott egy másfél évben volt egy elbizonytalanodásom, hogy valóban ez az a pálya, amit nekem az úr szánt, és úgy biztos is voltam benne, hogy nekem ezt el kell hagynom, vagy nem ez lesz az én utam, hanem várom az Istentől, hogy hol szeretne engem látni.
Mit láttál akkor magad előtt? Volt egy alternatíva, ami vonzott volna?
Nem volt előttem más, csak azt láttam, hogy ez nem az én utam. Egy ilyen útkeresésben voltam akkor, hogy mi az, amit az Isten tőlem vár, akár szakmai szempontból, akár szolgálat szempontjából, mi az a fő iránya az életemnek, amerre tartanom kell, ami neki tetszik. Jó másfél éves tusakodás után került elém egy teljesen váratlan helyzetbe. A Timóteus levélből az a rész, amikor azt írja Pál, hogy maradj meg abban, amit tanultál, és egy olyan megnyugvást kaptam emellé, hogy azt éreztem, hogy ezt az Úr ezt nekem szánja, és hogy nem kell ebből, amit megtanultam, ebből eltérnem, és ez az én utam. És honnantól kezdve nem volt bennem se bizonytalanság, se kétségeskedés, hogy akkor ez a szakmám, amit az Istentől kaptam, és ebben fog megáldani.
Amikor legutóbb találkoztunk, még nem volt gyermeketek, azóta 4 gyermeketek született, és a legidősebb volt olyan helyzetben is, amikor nagyon megbetegedett, és egy olyan helyzetet éltetek meg, ahol félteni kellett az ő egészségét, hogy egyáltalán mi lesz a jövője. Ennek a történetét el tudod nekünk mondani?
Igen, 2018-ban éppen akkor kezdtük el az otthonunkat építeni, és ott kezdődött egy ilyen krízis sorozat, a kivitelezőnk becsapott bennünket, meglépett nála lévő pénzekkel, stb. És egy hónappal később a feleségemnél megszakadt egy terhesség is, és a kislányunknak, meglévő kislányunknál pedig kiderült egy nagyon súlyos betegség. Belső vérzésekkel egy agyvérzés alakult ki nála, és intenzív osztályra kerültünk vele. Gyakorlatilag tényleg egy hónapon belül úgy kifordult az egész életünk, hogy ott álltunk, hogy a kislányunkról nem tudjuk, hogy milyen kimenetelő lesz a betegsége, mert hogy mindent mondtak az orvosok, hogy bármire felkészülhetünk. A feleségem is kórházba került, illetve az építkezés is elég erősen megfeneklett, és ott álltam értetlenül a gyerek intenzív ajta előtt, hogy uram, nem tudom, hogy miért adsz ilyen helyzetet elénk.
Amikor ilyen nehézség jön, amikor a kritikus helyzet előáll, akkor azért az ember hitet olyan próba alá esik, hogy most akkor igaz-e, amit eddig mondogattunk, vagy olyan szépen hangzott. Hogy tudott életté válni neked az a hit, ami olyan tényleg megfoghatatlan sokszor még egy hívő pár életében is, hogy hogyan lehet arra támaszkodni ilyen kritikus helyzetekben, ami nem is egyik pillanatról a másikra oldódik meg aztán.
Hát én úgy éreztem akkor, hogy az a hit, amit 15 éves koromban jutottam hitre, és aztán amit azután az Úr elvégzett bennem, meg ahogy én úgy láttam, hogy növekszem a hitben, az úgy egy-egybe így ki lett borítva, és mint hogyha úgy kirántaná valami a talajt a lábunk alól. Ezzel együtt azt láttuk, hogy egy óriási imaharc indult, megértünk, ott volt velünk a családunk, a barátaink, és egy óriási lelki támogatást kaptunk, aminek tényleg szinte tapintható volt a hatása. És így kezdte az Úr is bennünk kimunkálni a minél inkább ráhagyatkozást, és tudtuk ténylegesen elengedni ezt az egész élethelyzetet, és kiengedni a kezünkből, hogy az Úrtól kaptuk, amink van, és az ő kezébe tesszük le. És ebben nagyon jó volt megnyugodni, hogy valóban nála van, az ő kezébe van az életünk is, a kislányunk élete is, meg minden.
Mi oldódott meg először, a kislányotok helyzete, vagy a ház körüli probléma, vagy hogyan léptetek tovább akkor? Bebizonyosodott, hogy Isten segít is ebben, vagy volt, amit el kellett gyászolni, vagy el kellett engedni teljesen?
Először a lányunk kezdett el gyógyulni. Jó hírek derültek ki, egy héten belül kiderült, hogy felépülhet ebből a betegségből, és igazából onnantól kezdve, hogy intenzív osztályra került rá, két héttel már kim voltunk a kórházból, és semmilyen maradandó károsodása nem alakult ki, nem keletkezett. A háznak a krízise az hónapokkal később oldódott meg igazából. Ott még nagyon sokáig ki kellett várnunk, és tényleg türelemre intett minket az Úr ebben. De aztán csodával határos módon jöttek olyan segítségek testvérektől, barátoktól, sok mindent mi magunk csináltunk meg saját kezűleg, hogy aztán végül abban az évben még beköltözhettünk.
A 18-as évnek a nehéz tapasztalatai téged hogyan formáltak, mint férj, mint apa, vagy egyszerűen mint férfi ember? Mit profitálsz mondjuk esetleg akár máig ezekből a nehézségekből?
Hát a legerősebb tapasztalásom az a lelki tapasztalás volt ebben, hogy egész eddig nekem egy ilyen kalmár lelkületű lelki életem volt az Úrral, hogy próbálok engedelmeskedni neki, és azért titkon ott úgy vártam valami viszonzást érte, hogy na majd akkor ő cserébe megáldja az életemet, cserébe akkor megsegít a nehézségekbe, és ennek a képnek ott így le kellett omlania, hogy Isten országa nem így működik, hanem igazából az embert ettől függetlenül érhetik ugyanúgy nehézségek.
El tudod képzelni, hogy mi lett volna, ha nem oldódnak meg ezek a dolgok? És mondjuk nem születik utána még három gyermeketek, hanem akit elveszítettetek például, ő lett volna az utolsó. Hogyan lennél akkor itt? Hogyan dolgozza fel egy férfi a fájdalmakat és a veszteségeket? Mert ebben is mások vagyunk, férfiak és nők, én azt hiszem.
Hát sok minden lejátszódott bennem akkor, még a lázadásnak a gondolata is, hogy akkor elfordulok a hittől, és nem tudom, igazából nem tudom, hogy dolgoztam volna ezt föl.
Mit gondolsz arról, hogy Isten azt mondja, hogy legyen a férfinek segítőtársa az asszony, úgy teremtette számára, de a férfi is a segítőtársa a feleségének. Hogyan valósul ez meg a ti életetekben? Te mi az, amiben főként támogatod őt, hogy érzed?
A feleségem ugye otthon van most már 8 éve a gyerekekkel, úgyhogy neki ebben van szüksége támogatásra, amiben ő tevékenykedik otthon. Őt ebben bátorítani és erősíteni kell, hogy amit csinál, azt jól csinálja, és tartson ki a nehezebb időszakokban is, hogy ő mivel támogat engem, vagy mivel erősít. Hát én tőle nagyon sok elismerést, bátorítást kapok ugyanígy a munkámra vonatkozóan, ami meg szintén nekem fontos, és tudom, hogy egy biztos iva háttér van otthon, aki ilyen formán is támogat abban, amit csinálok.
Ilyenen gondolkodtatok már, vagy felfedeztétek, hogy kinek mi a szeretet nyelve, vagy ez úgy kialakult ösztönösen bennetek, hogy kinek mi esik jól? Mind a két irányban a szóbeli támogatást említetted, ami nektek talán az egyik legfontosabb akkor ezek közül?
Én inkább ezt mondanám, igen, mind a kettőnek az elismerés, szóbeli támogatás, igen.
Hogyan élitek meg ezt a gyerekekkel? Nagyon különböznek a gyerekek? Van köztük olyan, akit mondjuk ölelgetni kell inkább, és nem annyira beszélgetni vele sokat?
Hát alapvetően nagyon nagy a ricsajhos otthon, tehát ilyen végül nem kerülnek ágyba este 8-9 között, addig mi így egymással érdemben nem nagyon tudunk beszélgetni, úgyhogy ezt inkább ilyen fektetés utáni időszakra tudjuk szorítani a feleségemmel. Azután tudjuk átbeszélni az napi történéseket, dolgokat. Na, a gyerekeinknél ott igazából a fiunk inkább ő igényli, a második gyermekünk ő igényli nagyon, hogy csak vele és ráfigyelve vele foglalkozzunk, beszélgessünk vele. A lányok talán kevésbé, de nyilván náluk is vannak olyan helyzetek, amikor érezzük, hogy most kell egy kis csak vele töltött idő. Erre most jó példa volt az anyák napján, a feleségem azt kérte anyák napjára, hogy ő szeretne mindegyik gyerekükkel külön-külön eltölteni egy délutánt, és tulajdonképpen anyák napján ő ajándékozta meg a gyerekeket ezzel, hogy akkor elment a nagylányunk a moziba, vagy állatsimogatóba, kisebben, meg autókiállításra a fiunkkal, szóval ilyen kis saját személyes programot találtak ki, és úgy láttam, hogy mind a kettőjüket, vagy mindannyiukat nagyon feltöltötte meg, tetszett nekik.
Tudsz olyat mondani, olyan ötletet, vagy olyan szokást, ami nálatok összetartja a családot, és akár hitben is erősíti, benne van a ti példamutatásotok is, szeretnétek, hogy úgy csinálják majd a gyerekeitek, tehát ahol együtt épültök egy ilyen 1, 3, 5 és 8 éves gyerekekkel rendelkező elég tarka és nyüzsgős családban.
A mi közös szokásunk az a esti igeolvasás, ami hát elég fokias egyébként. Nem mondom, hogy minden este le tudunk ülni és igét olvasunk, de azt látjuk, hogy a gyerekeknek van rá igénye, tehát ők szeretik hallgatni, és hát természetesen mi is épülünk belőle. Úgyhogy ezt mondanám.
Jó reggel kereslek, ragaszkodik hozzád, Uram a lelkem. Hadd lássalak téged, hadd éljek örökké jelenlétedben. Mit puszta föld a szívem, várom, hogy újra éljen a sivatag. A sivatag. Úgy szomjazom esődet, most újra kérlek jelen. Magad. Jöjj és áradj rá.
Vendégünk az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Nagy Pál Szilárd, mérnök, 4 gyermekes édesapa. Látni a fotóidon, akár a Facebookon, hogy túráztok együtt a gyerekekkel is, ami szerintem elég nagy kihívás lehet, legalábbis ahogy én képzelem, ilyen kicsikkel fölmentek hegyekre is. Ebben egyetértettetek? Feleséged is szeretett túrázni, meg te is? Vagy hogy ezt megpróbáljátok a gyerekeitekkel is?
A feleségem alapvetően gyerekkorában nem nagyon járt túrázni, de megszerette mellettem, úgyhogy ebben teljesen egyetértünk. Ő is élvezi, neki is tetszik. A gyerekekkel egészen kicsikorok óta járunk erdőbe, hegyekre. Mostanában rákaptunk a kempingezésre, azt is nagyon élvezik. Most is van, hogy a évekkel ezelőtti élményeikre is emlékeznek, mesélik, meg belekérdeznek, hogy hogy volt, mint volt. Ez úgy mindannyiunknak egy ilyen közös pont, hogy mindenki szereti, és együtt kapcsolódunk ki.
Mondtad nekem, hogy van apás túrátok is, amire apukákkal mentek el. Milyen egy ilyen külön szervezett férfi túra, mennyire épít és hogyan épít hozzád hasonló fiatal édesapákat?
Már mondhatni, jó 10 éve tartjuk ezt a szokást néhány barátommal, és évente 2-3 alkalommal szoktunk menni egy szombaton. Hajnalban beülünk az autóba, kimegyünk valami közeli magas hegyre, és este vissza. Reggel a kocsiba egy áhítat olvasással, imádkozással kezdjük, és aztán gyakorlatilag egész nap beszélgetünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon feltöltő, meg kikapcsolódást jelent. Ugyanakkor meg azáltal, hogy ott beszélgetünk együtt, töltjük az időt, lelkileg is építjük egymást. Ezeket általában én szoktam szervezni, de van, hogy más dob be ötletet, változó.
Mennyire fontos része annak, hogy elmenjetek, az is, hogy imádkozzatok előtte?
Igen, alapvetően hívő apukák jövünk ilyenkor össze, úgyhogy ez úgy természetes mindenkinek, hogy akkor ezzel indítjuk.
Neked mi a legépítőbb az Istennel való kapcsolatodban? Hogy éled meg a lelki életedet? Ilyen nagy családos édesapaként. Ideálisnak tartjuk, és olyan szépnek, hogy ilyen sok gyerekes családban éltek, de ez ad lehetőséget arra, hogy csöndben légy, vagy eleget légy gondolataiddal Istennel?
Hát alapvetően a gyülekezeti alkalmakat tartom itt az én életemben erre alkalmasnak. Van a gyülekezetben külön férfi kör, családos kör, ezekre próbálunk rendszeresen eljárni. Ezeket tartjuk ilyen elsődleges lelki feltöltődésnek, meg kapcsolódási pontnak az Istennel. Mondanám, hogy ez talán a legnehezebb összehozni, vagy megvalósítani így a több gyerekes családban, mert én mondjuk érzem azt, hogy lenne erre igényem, hogy többet elcsendesedni és az Úrral több időt tölteni, de sokkal kevesebb idő meg lehetőség jut rá, mint a család előtt.
Erről a férfi körről, ami a gyülekezetedben elérhető, illetve jársz rá, mondj néhány gondolatot, hogy igazán mi a jó neked benne, mert azt mondják, hogy a férfiak kevésbé vágynak közösségbe, és megcáfolja ezt ez a kis túrázós körötök is, de akár egy gyülekezeti férfi kör is lehet olyan, ahova nem vágyik akár egy férfi ember. Neked ez mit ad?
Havonta egyszer, egy-kett este gyűlünk össze, mindig más készül, éppen vagy egy adott ige szakaszból, vagy most például a Bojki Lászlónak vesszük végig a Apák és fiak könyvét fejezetről fejezetre, és akkor mindig egy-egy témáról valaki felkészül, és arról beszélgetünk. Én az őszinteségét szeretem, hogy igazából az első egy órában csak arról beszélgetünk, hogy kivel mi történt az elmúlt egy hónapban. Én úgy élem meg, hogy egy ilyen valódi lelki közösség, tehát tudunk egymásnak a hitéből, problémáiból, kérdéseiből is akár épülni.
Van előtted a hitben egy példakép? Szüksége van erre a férfinak, szerinted a férfiaknak, hogy legyen egy akár idősebb, vagy csak a hitben előttük járó, régebb óta Krisztust követő valaki, akire úgy feltekinthetnek, vagy tanácsot kérhetnek tőle?
Én úgy látom, hogy szüksége van erre, vagy magam nevében mondva nekem szükségem van egy ilyen hívő példára. Én ezt még úgy nem találtam meg, hogy ki ez. Inkább az ilyen bibliai hitősökből próbáltam táplálkozni, megépítkezni az ő életükben.
És ki lenne az most, akire gondolsz, hogy a legtöbbet adta neked eddig, amikor olvastál róla a Bibliában ezek közül, a férfi hithősök közül?
Hát nekem nem kisebb, mint Mózes volt legtöbbször, mert mindig megfogott az, ahogy kitálalja az Úr előtt az ő gyengeségeit, meg bizonytalanságait, és hogy az Úr ezt hogyan kezeli. Nem úgy kezeli, hogy na, akkor ő olyan beszédet ad, olyan szájat ad Mózesnek, hogy de csak azért is ki tudsz állni a fáraó elé, és beszélni tudsz, hanem egy olyan megoldást mutatott neki, amire nem számít az ember, hogy akkor ad mellé mást. Tehát, hogy attól még Mózes volt az, akit az Úr felhasznált az ő népének szabadítására, de egy olyan eszközt adott az ő kezébe, oda mellé, amire nem számít az ember. És én nagyon sokszor éreztem ezt nehéz helyzetekben, hogy úgy vártam az Istentől megoldást, meg útmutatást, és olyan útmutatást adott, amire nem számítottam, ami tényleg teljesen mennyei volt, mert nem számítottam rá.
Gondoltad magadról, hogy négy gyermeket is majd el tudsz terelgetni, vagy az ember hogyan válik nagycsaládos apává, hogy lehet ilyenre előre készülni?
Hát alapvetően nekem is úgy az volt a fejemben az első gyerkőcünk születésénél, hogy ha majd többen lesznek, akkor ugyanolyan nehéz lesz mindegyikkel. De igazából tényleg az Úr ebben is olyan kegyelmes, hogy ahogy nőnek föl, azért nyilván a 8 évessel is vele meg más problémák vannak, de azért a legidőigényesebb akkor is a kisbabakor. De hogy ahogy növegetnek föl, úgy tényleg a nem azt mondom, hogy könnyebb, de azért csak be tudnak már segíteni a nagyobbak. Fokozatosan csoportosul át az embernek így a erőforrása ebben.
Vannak valami gondolataid arról, vagy egy víziót, hogy merre tartotok? Miért jó gyerekeket vállalni és egy ilyen nagy családban élni?
Alapvetően ha azt veszem, hogy erre a világra, a világban gyereket nevelni, az olyan nekem kicsit ijesztő, hogy mi vár rájuk, mi lesz majd, hogy felnőnek. Egyre vadabb, egyre gonoszabb a világ, amiben élünk, és ha erre nézek, akkor ez olyan azért ijesztő, hogy ott van a három lányom, meg egy szemfiam, hogy rájuk milyen világ vár. De én úgy érzem, hogy ha valóban Krisztusnak neveljük őket, és azt tűzzük ki nevelési célunknak, vagy családi célunknak is, hogy a Krisztussal közösségbe éljük meg ezt a családi létet, akkor az viszont egy óriási reménységet ad arra, hogy ez nekik is fog adni egy, nem mondom, hogy biztonságot, hanem egy reménységet erre az életre. Úgyhogy ezt mondanám igazából célkitűzésnek, hogy az Úrnak nevelni őket.
Mi az, amit leginkább szeretnél megtanítani akkor ennek mentén a gyerekeidnek? Van ilyen látásod, hogy na akkor ezt a két vagy három dolgot, vagy azt az egyet biztos, hogy szeretném átadni, és arra így fókuszálsz, vagy fókuszáltok együtt?
Lelki értelemben azt szeretném, hogy az igét megismerjék, és legyen egy ismeretük, ami alapján majd remélhetőleg nagyobb korukba hozhatnak egy döntést az Úr mellett, és átadhatják az életüket Istennek. Így a hétköznapi életben meg azt szeretném, hogy minél inkább talpra esettebbek legyenek, tehát hogy úgy találják fel magukat az adott élethelyzetbe, és talán ez a sok kirándulás, meg ez a természeti járás is így segíthet ebben nekik, meg az otthoni kreatívkodások, barkácsolások.
Nem tudom, van-e neked egy olyan igéd, ami téged különösen vezérel, vagy vezet, ami számodra fontos, vagy akár az említett megtérésedhez, a te életed változásához és Krisztusra bízásához vezetett?
Kifejezett igen, az nem jut eszembe. Nekem ugye a megtérésemkor sem volt egy olyan igé, ami úgy na ez akkor megérintett, és ennek hatására tudtam lépni ebben. Nekem sokkal inkább az akkori bizonyságtételek, hitélmények, amiket elmondtak a környezetemben, azok voltak rám hatással, és azok segítettek ebben a döntésben akkor. Nyilván meg volt alapozva, volt igéismeretem, tehát olvastam a Bibliát, de egy olyan kifejezett igérészlet az nem volt ebben az időszakban.
Miben éreztél mégis változást? Hogy most akkor előtte nem voltam teljesen Krisztusi, főleg, hogyha egy bibliaolvasó gyerek voltál előtte is, és akkor utána most már igen?
Hát emlékszem, hogy volt egy olyan esemény, hogy nővéremmel néztünk egy filmet, ő akkor már megtért hívő lány volt, és ott a filmben az egyik gyerek elmondta a másiknak az evangéliumot, hogy Krisztus miért halt meg, és akkor nővérem erre rácsodálkozott, hogy elmondták az evangéliumot, és nem értettem, hogy most ez miért olyan nagy történet, nagy dolog, hogy egy filmben ez így elhangzik. És aztán úgy azt éreztem, hogy az Úr ezt folyamatosan így építi bennem, hogy van egy hiányérzet a szívemben, az a békesség, amit a hívő emberek életében láttam, tapasztaltam, és hogy nekem ez nincs meg, és szükségem van rá. Hiszem, hogy az Úrnak a munkája az, hogy kimunkálta bennem azt, hogy imádkoztam ezért, hogy én is juthassak hitre. És 2006-ban egy ifjúsági hétvégén pont az egyik túrázós barátomnak a bizonyságtétele nyitotta fel a szememet arra, hogy ez egy személyes döntés, hogy nekem kell ebben lépnem, és elfogadni az Isten felém nyújtott kegyelmét. És ez volt az, amikor úgy lehullott előttem is a lepel, hogy tisztán láttam, hogy mi történt ott a Golgotai kereszten, hogy ez személyesen én értem történt, és akkor tudtam először úgy őszintén imádkozni, hogy Úr Jézus jöjj be az én életembe, az én szívembe, és az egy ilyen teljesen megújító élmény volt.
Hogyan kezeled a sikereket, és hogyan kezeled a kudarcokat a családodban? Téged a férj vagy apa mi voltodban megingat, vagy szokott megzavarni valami ezek közül, vagy jól tudod menedzselni ezeket a dolgokat, ami jön?
A saját kudarcaim, azt úgy látom, hogy engem ledöntenek, tehát megnézem, hogy mi történt, és akkor próbálunk belőle valahogy kikászálódni, és azt látom, hogy a gyerekeink is ugyanígy kezelik az ő kudarcaikat, őket megpróbálom ebből kimozdítani, hogy ne essenek ebbe a hibába, hogy jobban küzdjenek meg a kudarcban, vagy ezzel a krízis helyzettel. A sikerélményeke azok mindenképp nagyon elkesítőek. Próbáljuk úgy családilag is megélni a gyerekeknek is a sikerét, meg a miénket is feleségemmel, úgyhogy hálával és örömmel kezeljük.
Mint a széles mező vadvirágos illata.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Rádiómisszió mai műsorában elsőként Asbót Lászlóné Erzsike nénit hallhatták, akit Győri Gábor Dávid, a Rádiómisszió vezetője, evangélikus missziói lelkész kérdezett. Őt követően Nagy Pál Szilárd, fiatal, 4 gyermekes édesapa volt a vendégünk, akit a férfi szerepről és apaságáról kérdeztem. Interjúink meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastként is megtalálhatók. Ha írni, üzenni szeretnének nekünk, megtehetik azt az Evangélikus Missziói Központ e-mail címén evmis@lutheran.hu, SMS-ta 0620 620 3679-es számra küldhetnek nekünk. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény, és jobbján az ő kedvese. Forrás vize égető nap hevében, mint nyári eső után gyémánt csepp a levélen, mint a gyermek anyja karján elmerülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretetét szemében. Billy Liar's got his